Sok-sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy pillanat, gyorsan a kötelezőt elfogyasztom.
Élő. Nem. Élő Szilva. Várjunk.
Tudjátok, köztudott rólam, hogy én nagyon bírom a meleget. Szóval melegem van. Kicsit kiszáradtam. Na, akkor a mai napon, amiről szó lesz, hát valami olyasmi, hogyha nem ebben a közösségben kéne róla beszélnem, akkor minden bizonnyal azt mondanák, hogy velem valami baj van. Szóval abban biztos vagyok, hogyha egy olyan helyen lennénk, ahol mindenki úgymond materialista ember lenne, akkor azt mondja, jaj, már mikről beszél ez. Én a láthatatlan dologról szeretnék beszélni, a láthatatlan fontosságáról szeretnék, hogy miért fontos a láthatatlan valóság, illetve valóság-e ez, és szükséges-e keresztényként nekünk a láthatatlannal foglalkozni, vagy pontosan elég az, amit látunk, és akkor megoldjuk itt a földi dolgokat, amik szükségesek. Ti hogy látjátok ezt? Érdemes olyanról beszélni, amit nem is látunk. Most képzeljétek el, nektek olyanokról fogok ma beszélni. Nem is látunk semmit ebből. Szerintetek izgalmas ez? Szerintem az izgalmas része az itt van. Bevallom nektek őszintén, ha a kereszténységből csak annyit láttam volna, amit úgy a templomban, bocsánat ezért a kifejezésért, vagy úgy, amit ugye gyakorlatban úgy fiatalon láttam, az nekem nem volt izgalmas. Engem az nem vonzott. De amikor beletekinthettem egy ige hirdetés által, vagy valamit kaptam ebből a láthatatlan valóságból, na azt mondtam, na ez már kell. Na ez az a íze, vagy ez a sava borsa a kereszténységnek. Azt mondja az ige, hogy ízleltétek az eljövendő világnak az erőjét. Ennek az eljövendő láthatatlan királyságnak, amit Jézus rendszerint hirdetett, annak van egy nagyszerű megtapasztalása, az a mai napon is lehet, hogy meg lehet ízlelni. Tudjátok, ez adja az ízét a kereszténységnek, ez a láthatatlan része. Tudom, hogy furcsa, és azért mondom, ha materisták lennénk, akkor ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy láthatatlan, ők úgy mondanák, hogy ez nincs íz, de van láthatatlan dolog, és ez ad ízt. Ez ízesíti meg az életedet. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben mi foglalkozzunk fel először, aztán majd mondom. De kicsit előre szaladtam, és szeretnék akkor először is egy igét felolvasni, a Kolossze levél 3-hoz hallapoztok, és hát most valami olyasmit fogok tenni, amit még idáig nem tettem itt.
Hát szóval
elnézést kérek, de hinnye fáját. Már nagyon sokszor összefolyt itt a betű, és most már nem akarok ebbe a hibába lenni. Távolra nagyon jól látok, de ezt a közeli részeket már így kell sajnos. Na, akkor a Kolossze 3.1-et, Kolossze levél 3.1-hez lapozzatok. Azt mondja az Isten igéje, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Meg meghaltatok, és ti is éltek, és bocsánat, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Ámen. No, miről is van itt szó? Képzeljétek el, Pál a kolosszei gyülekezetet arra buzdítja, hogy az odafelvalókat keressék. Na most, hogyha ez egy olyan dolog lenne, amit egyébként nem lehet megtalálni, szerintetek buzdítaná rá? Szóval Isten olyat akar nekünk mondani, hogy keres, de hát úgyse találsz meg. Szóval azért Isten nem ilyen, hanem azt mondja, hogy keressétek az odafelvalókat, és legfőképpen ezt. És nagyon fontos igazság még itt el van rejtve ebben a fejezetben, vagy ebben a verszakban, ami így szól, ha feltámadtatok Krisztussal. Ez nagyon fontos, hogy az odafelvalókat csak azoknak javaslom, akik az újjászületés által feltámadtak. Ha nem az újjászületés és nem a feltámadás által mész te ebbe az irányba, akkor az az okkultizmus. Sokan keresik ma a felettünk lévő világot, vagy az odafelvalót, de ennek egyetlen egy legális útja van, hogyha a názereti Jézus Krisztusban meghalsz, eltemetteted és feltámadsz. Ez a feltámadás viszont garancia és biztosítja számodra, hogy te azt az odafelvalót fogod megkapni és meglátni, amit Isten készítette számunkra. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hívő élet nélkül, vagy feltámadott élet nélkül, újjászületett élet nélkül, ez illegális dolog ebbe a birodalomba belépni. De így meg legális, sőt, nemhogy legális, azt mondja Isten igéje, hogy keressétek. Szóval nem csak az, hogy én most keresd, erre buzdít, hogy keresd az odafelvalót, mert ez nagyon jó dolog. A kolosszai gyülekezetnek ezt mondta, hogy keressétek, ne a földiekkel foglalkozzatok. Na most utána ezt mondja az ige, most akkor senki ne értse ezt félre, ez a gyülekezetben, és bármely gyülekezetben, ha ezt kiragadnám ezt az igét, hogy ne a földiekkel foglalkozzat, ne törődj, hogy mondjam, hogy na. Az odafölvalókat törődjetek, ne a földiek. Ha ezt kiragadnánk, akkor nagy probléma lenne. De a teljes Bibliában azért látjuk, hogy nem arról van itt szó, hogy nekünk a földi dolgokkal nem kell foglalkozni, nem kell egymáson segíteni, nem kell bevásárolni, nem kell egyéb dolgokat tenni, hanem nagy valószínűség a kolosszai gyülekezetnek egy ilyen földhöz ragadt gyülekezet. Nagyon jó gyülekezet volt, de pár fontosnak tartotta kiemelni, hogy nagyon jó földi dolgokkal foglalkoztok, ez is fontos, de gyertek már följebb, gyertek egy szinten följebb, mert nektek ott azon a szinten van valami elkészítve, és hogyha az odafelvalókban, te a fenti részén, te meglátod, akkor valami nagy dolog fog történni. Majd el fogom mondani, mi fog majd történni, mi az, amit igazán tud adni, ha az ember azt a felső, az odafelvalót, vagy a láthatatlant meg tudja tapasztalni. Hogy ez mennyire fontos a kereszténységben. Ahogy mondottam, kell azért még egyszer mondom az itteni dolgokkal is foglalkozni, de nagyon fontos még egyszer csak, hogy ne legyünk csak földhöz ragadt materialista keresztények, mert az nagyon fájdalmas, hanem az a íze, az mindenki tapasztalja, amikor a láthatatlan valamilyen módon megtapasztalja. Ez az íze, nem? Nem ez az, amikor úgy azt mondod, hogy de jó ezért a keresztény, de jó, hogy megtértem. Mert a láthatatlan közel jön. Ez a része, igaz? Ti is így vagytok? Ez nagyon kell. És tudjátok, képzeljétek el Jézus Krisztusnak a szolgálatát. A következő történt, elkezdte a szolgálatot, és akkor nagy kiállt, és mondta, térjetek meg, mert elközelgetett Isten országa, betört, itt van Isten országa, nem látható módon. És akkor nézték az emberek, itt van Isten országa, körülnézett római katonák, ott pedig a farizeusok, ott pedig a törvénykezők, és akkor jött Jézus, itt van országa, hol van már itt Isten országa? Itt van Isten országa? Itt van Isten országa. De ha kitekintesz, akkor mit látsz? Hát van bőven probléma ebben az országban is. Lehet, hogy nem farizeusok vannak, de lehet, hogy azok is vannak, és sorolhatnám. Nem a rómaiak, hanem a akárkik, mindegy. De az a lényeg, képzeljétek el, egy láthatatlan dolgot kellett Jézusnak, most ezt értsd jól, eladni. Ő egy olyan dolgot hozott el ebbe a világba, amit neki nem túl egyszerű, legyünk őszinték, ilyet eladni. Egy víziót. Egy gyakorlati példával aztán majd tovább lendülünk, csak szeretném, hogy ezt érezzétek, milyennek a súlya. Képzeljétek el, biztos ti is vásároltatok már, szóval a pénzeteket valamilyen módon elköltöttétek. Nagyon egyszerű úgy elkölteni, amikor az ember vesz valamit, mint a szemüveget, ha már itt van, megveszem, ellenértékét odaadják, megvan, rögtön egy materiális dolgot kaptam érte, igaz? Ez úgy jó. De volt-e már úgy, hogy fektettetek-e be vízióba? A befektetéseknek a nagy zöme az így néz ki. Egy vízióba fektetsz be. Nem tudod, hogy 5-10 év múlva mi fog történni. Egy víziót veszel meg. Voltatok már? Fektettetek be pénzt? Igen? Jó. Oké, rendben. Egy vízióba. Mi történik? Csak hogy ezt leírom, hogy történik ez? Hogy fektetsz be? Csak ezt lássátok meg, hogy ez így van ezzel a hitéletben is. Ugyanúgy van egy vízió, ezt a víziót elmondják, és hogyha te ezt elhiszed, akkor jön a zsebedből a pénz. Ha nem hiszed el, nem jön a money. Ez ilyen egyszerű. Vagy elhiszed, vagy nem hiszed el. De mai napon is vannak, víziókat adnak el. És ez nem rossz, ne értsétek félre, ezzel nem, senkit nem bántok. Ez így működik a befektetés. Az egy vízió. Csak víziót veszel. Persze más, hogyha egy ingatlant azért veszel meg, majd 10 év múlva mennyi lesz az ára, nem probléma. De van, amiben nem kapsz érte ellenértéket, csak mondjuk egy papírt, vagy valamit. Értitek, miről beszélek. És Jézus ebben a helyzetben eljött, és nem tudott semmit felmutatni, de mégiscsak fel tudott valamit mutatni, persze, csak úgy mondom. Ő azt mondta, hogy eljött Isten ország, és akkor azt mondta, hogy ezt nem is látjátok. Ez nem szemmel látható módon van itt. De ezért azt mondja az ige, hogy áldozz fel az életedet. Add oda mindenedet az evangéliumért, az Isten országáért. Egy láthatatlan valóságé. Hurrá! De jó hír! Ez a kérdés, hogy ez a láthatatlan számodra mennyire valóságos. Mert ez fogja mozgatni az életedet. Ez mindennek a mozgatórugója, ez a vízió, ez a láthatatlan dolog. Ha ez benned nagyon halovány, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon haloványon éled meg az életedet, a keresztény életedet. De ez erős, kontúros, ha ezt az Isten országát számodra úgy van lefestve, mint hogy a Galata gyülekezetnek mondta, mintha előtetek feszítetett volna meg Krisztus. Olyan szavakkal, olyan evangéliumi hirdetések voltak abban a városban. És az teljesen azért volt furcsa, hogy mit csináltok ti? Törvénykeztek? Hát nem ez volt a célom. Ha ez kontúros, akkor te stabil fogsz maradni. Te egy megbízható, hívő ember leszel. Ez ettől függ, hogy te ezt a láthatatlant mennyire látod. Ámen? Hogy lehet a láthatatlant láthatóvá tenni? Ez egy nagy feladat számomra is. Én ma itt állok előttetek, és néha járkálok, ahogy én ezt az irányt van. Az Isten igének a hirdetése, az pontosan egyik feladat erről kell, hogy szóljon, hogy a láthatatlant tedd láthatóvá. Ez így van. Ez egy nagyon nagy felelősség, amikor az ember az Isten igéjét szólja, hogy az, amiről valójában semmit nem látunk, a fizikai szemünkből ebből nem látunk semmit, de mégis az igének a kimondásával, és bízván, hogy az Isten szelleme ezt megeleveníti, a szívedben, a szellemedben olyan képeket helyez el a Szent Szellem az ige hirdetés által, hogy vizuálisan a belső szemeiddel meglátod azt, amiről beszélünk. Ez egy fantasztikus dolog. És így működünk. Ez egy csoda. Én ezt annyira élvezem. Ettől olyan izgalmas, hogy olyan nem az a materiális dolgok történnek itt. Értitek? Hanem ez egy nagyon valóságos. És ez egy nagy felelősség, még egyszer mondom részemről, és én igyekszek ennek most eleget tenni, hogy valamilyen módon ezt a láthatatlant közel hozzam, beültessem a szívedbe, hogy benned stabilitást adjon, hogy ez mennyire fontos és mennyire jó, hogyha te benned ez a láthatatlan magot vert. És utána, hogy foglalkozz vele. Ahogy mondja, foglalkozni kell, keresni kell ezt a feljebb valót, a láthatatlant. Ámen? Az előbb már kimondtam, és valójában megmondom őszintén, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, egy szó volt az, ami nagyon megérintett, pontosabban egy történet, de abból maga a történetben ugyanez a szó nem szerepel, de ez jött le belőle, és ez pedig az van, ha most röviden is talán a címét is meg akarom adni ennek a mai napnak, akkor azt mondanám, hogy a láthatatlan látása által leszünk stabilak. A stabilitást. Tudjátok, olyan világot élünk, amiről az utolsó időkről Pál és a többi igevers is arról szól, hogy nehéz idők. Azt mondja, hogy az igaz is alig-alig fog megtartatni. Tudjátok, a stabilitást azt most kell megszerezni. Mert lesz olyan idő, amiről már egyszer is hallottunk, hogy lehet, hogy a Bibliát is azt fogják mondani, hogy nem olvashatod. És vannak ilyen országok, ahova nem lehet bevinni, ahova nem lehet olvasni. Sőt, ez olyan demokratikus országban is már probléma volt, mint az Egyesült Államok, ahova kitiltottak bizonyos, most nem, hál' Istennek a Trump megválasztásával fordult ez a történet, de az előző rendszerben kitiltották például, és hallottuk, hogy nem lehetett például egy imát elmondani egy esküvőn, pedig ő egy hívő ember volt, és meg akart áldani a barátját. Ilyen világ volt az Amerikában még pár hónappal ezelőtt. Szóval nehéz időkről beszél, és hogyha az ember nem stabil, akkor bizony nagyon nehezen fog tudni megállni ebben a zavaros időben, ami most jön. De egy biztos, hogy a láthatatlannak a meglátásával, amikor a láthatatlan a szívedbe, a szellemedben egy benyomást helyez, akkor te stabil fogsz maradni. Azt sok mindent el lehet venni tőled, de ezt nem lehet elvenni tőled. Tudjátok, amikor az Izraelnek a fiai kijöttek Egyiptomból, akkor oda mentek a Sínai hegyhez. Ez a Sínai hegy, ez remegett. Földrengés volt. Tűz volt. Fekete volt. Teljesen tűzbe volt a hegy. Megszólalt az isteni harsona. És ott volt Izraelnek a népe. És mi történt? Azt mondták, hogy Isten mondta, hogy hát majd csak az jöjjön föl, óvatosan először tisztítsátok meg magatokat. Megengedte, hogy fölmenjenek. De is azt mondta ez a nép, mi nem megyünk föl. Mózes, te beszélj velük. Én ehhez nem. Rögtön valamilyen benyomást kaptak, egy félelmet kaptak, de volt valami. De tudjátok, azt szokták mondani, és erre sajnos igaz, hogy minden csoda 3 napig tart. Mert ezek az emberek a szemükkel látták a tüzet, a fülükkel hallották a trombitát, a kezükkel megtapintották ezt a hegyet, és pár napig nagyon frankó volt. De aztán később olvasuk, hogy állandóan zúgolódtak, miért hozták ide Mózes? Amit az 5 érzékszerveden tapasztalsz meg, az a helyzet, hogy nagyon hamar becsaphatóvá válsz. Ez a látható dolgok, ez a látható szint. Ez nem a kereszténység, nem szabad ezen élni. Ha csak ezen a szinten élünk, akkor mi lelki emberek vagyunk. Nekünk egy magasabb szintre kell felkapaszkodnunk, ahhoz, hogy a stabilitásunkat, a biztos pontunkat megtaláljuk. Ámen. Viszont azt is mondja, hogyha ezt a Zsidó 12-ben elolvassátok, most én nem szeretném, most ez lenne az idő, hogy ott mihez járultunk. Érdekes módon az új szövetségi hívők, azokról pont nem ilyen dolgot ír le, hogy tapinthat, hanem az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek sokaságához, a meghintés véréhez. Hányan láttátok a meghintés vérét? Na? Képzeljétek, ehhez járultunk. Azt mondja az ige, hogy ehhez járultunk. A meghintés véréhez. És tudjátok, mekkora erő van Jézus vérében? Ezt a Tamás el tudja mondani, mert szerintem az egyes kedvenc dicsérete is itt vannak. Erről őt sokat tudna beszélni, és ez nem baj. De hányan láttátok Jézus vérét? Fizikailag? Senki. És ez nem baj. De mégis egy óriási erő van benne. Tudod miért? Mert hogyha erről tanítunk, ha ezt az Isten igéje neked kijelenti, akkor te látod. Kijelentés által látod. És ez nagyon fontos, amit az Efezusi levélben Csabánál ő beszélt az első fejezetbe, hogy adjon az Úr nétek bölcsességnek, kijelentésnek a szellemét az ő megismerésében. A kijelentés természetében van. A kijelentésben zajlik le az, amikor a láthatatlan láthatóvá lesz. Amikor ez a vér számodra nem egy fizikális vért kell látni, hanem azt, amit ez el tud végezni az életedbe. Érted? Ez az a valóság, ez a kereszténység, ez a szellemi élet. Nekünk ezt a szintet meg kell, hogy lépjük. Ezen kell, hogy járjunk, mert ebben van csak tovább lépés. Lapozzatok a Zsidó levél 11-hez. A 11. fejezet. 27-es verszakát fogom elolvasni. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, mármint Mózesről van szó, nem félt a király haragjától, mert erőszívű volt, az a mintha az itten nem jó, hanem úgy is mondta, hogy úgy, amint látta a láthatatlant. Még egyszer, hitáltal Mózes otthagyta Egyiptomot, nem volt benne félelem, nem félt az egyiptomi fáró haragjától, erőszíve lett. Miért volt erőszíve? Azért, mert látta a láthatatlant. Furcsa. Ez a stabilitás. Mózes, akinek aztán volt küzdelme, ott kellett hagyni Egyiptomot, és aztán még végig kellett menni a pusztán. Ha ez az ember nem látta volna a láthatatlant, ő az első adandó pillanatban azt mondta volna, no, ebből elég. Mert amit ő kapott a testvéreitől, a pusztában például, az csak akkor lehet végigvinni, hogyha te látod a láthatatlant. És ő pedig látta. Látta azt a célt, hogy hova akarja Isten bevezetni. Ő számára nem volt kérdés a Kánaán, de sokaknak probléma volt. Nem visz meg minket az Úr. Stb. Sorolhatjuk. De mivel hogy látta a láthatatlant, volt neki valamije, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megszerezzük. Stabilitás. Ő nagyon stabil volt. Nagyon erős volt a szívében. Ő meg volt kitartása. És ez ma nagyon-nagyon-nagyon fontos, úgy érzem. Hogy nagyon nehéz sokszor úgy érzi az ember megmaradni az Úrban. De a láthatatlan látása az nagyon sokat tud segíteni. És ezt keresnünk kell. Erről nem szabad ezt az időt elodázni. Erre kell időt fordítanunk. Fontos, hogy erről beszéljünk. Fontos, hogy ezt megértsük, mert ez az, ami az ízét megadja az életünknek. Ettől olyan jó is, azt látod magad előtt azt a jövőt, amit Isten elkészített számodra, ezt a jutalmat, te képes vagy a világot mindent ott hagyni. Szóval nekem ez nem kell, mert sokkal többet adott Isten. De ez mind a láthatatlanban van. Ez egy olyan királyságban van, ami már itt van, de nem látjuk. Azt mondja, a szívünkben, a szánkban van. Ez kell, és ezt kell eladnunk másoknak. Ez kell. Ezt hirdetjük. De amikor ezt úgy tudod hirdetni, és úgy hirdetjük, hogy abban az Isten igéje és a szelleme magot ver, vagy gyökeret ver egy szívben, mindenki ott hagyja a világot. Így tetted te is, én is. Mindenki így teszi. És ez benne a csoda, hogy ez benne a dolog, hogy sokkal nagyobb van abban, amit nem látunk, mint amit látunk. Az ember pont fordítva gondolná, nem? Hát látom, ez mennyire biztos. Semennyire nem biztos. Mert azt mondja, hogy a láthatók ideig valók. Az a hegy, amiben megérintették Mózesék, azok az emberek, az ideig való. Az ma már nem füstöl. Ott már nem szól a trombita szó. Ott nincs tűz már. De az angyalok most is ott vannak. A meghintés vére most is ott van. Az a láthatatlan valóság, az most is ott van. Melyik szinten akarjuk megélni az hívő életünket? Ez a nagy kérdés. És Mózesről azt látjuk, hogy ő neki ez volt a stabilitása, ez volt az ereje, hogy ő neki volt egy fantasztikus látása. Isten megmutatta neki, de megmutatja ezt számunkra is. Az Isten igéje itt van, a Szent Szellem itt van, ad kijelentést. Nem feltétlenül persze Mózes többet látott, ő a saját szemével olyan dolgokat meglátott. De nem ez volt az ereje, hanem a láthatatlan. A szellemében, a szívében kapta meg ezt a kijelentést. És stabil lett. Menjünk tovább. Három személyről fogok most beszélni, ez volt első Mózes. Menjünk tovább a 27. Zsoltárra. Dávid. Fölolvasom az egészet. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszak jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim is ellenem, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, amit természetesen látok, nem fél szívem. Ha bár hat támad rám, hát mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úrházában életem minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján. Eltakar engem sátának rejtekében, sziklára emeli fel engem. És most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazd nékem, és hallgass meg engem. És figyelj, helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Ne resd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal, te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynak, és az Úr magához vesz engem. Taníts engem a te utadra, Uram, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek a földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, várjad az Urat. Ámen. Ámen. Dávid a 27. Zsoltárban nagyon jól elmondja, hogy mit is látott ő. Hát az, hogy hadd támad rám. Erre a válasz, hát nem fél szívem. Hát ez így természetes, igaz? Ez így szokott lenni. Ez így szokott lenni, hogyha az embernek az a hite van, mint Dávidnak van. Én nem mondom, hogy ezen a szinten vagyok, és lehet, hogy sokunk nincs ilyen szinten, lehet, hogy már valaki túllépett ezen, nem tudom, de egy biztos követendő. És mi volt az ő erőssége? Hogy ő nem a látottakkal foglalkozott, hanem föl tudta mindig emelni a szemét, és a láthatatlant az sokkal nagyobb valóságnak tartotta, mint azt, amit látott. Azt mondja, hogy tele van mindenki körülöttem, ellenség vesz körül, hadak vannak körül. Én nyugodtan alszom. Miért? Mert van egy olyan Isten, aki velem van. Nem könnyű, ez nagyon könnyű, és tudom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ezt nagyon nehezen tudjuk mondani. De nem tudok más mondani, mert ez az út. Ha most azt mondanám, hogy ess össze, hogy hagyd békén, vagy felejtsd el, az nem, de ott tennék. Ez az út, ezt kell nekünk követni. De ennek a Dávidnak volt egy nagyon érdekes része, és ez a, vagy pontosan egy nagyon érdekes rész van ebben, hogy ő hogy tudta látni a láthatatlant. És figyeljétek itt ezt a dolgot, ezt a 8-9-ben van. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgálat haraggal, te voltál segítőm, ne taszíts el engem, ne hagyj el engem, üdvösségem, Istenem. Ámen. No. Isten orcája. Na, nézzük meg. Hány ember látta Isten orcáját? Mit mondott Isten, amikor a saját orcájáról beszélt? Soha. Senki. Senki. Azt mondta, senkinek nem fogom megmutatni az orcámat, mert akkor az, ha valaki egy testi ember meglátja, aznak annyi. Erre annyiszor olvasod a Bibliába, a Zsoltárokat olvasod, keressétek az ő orcáját. Azt mondja, senkinek nem mutatom meg. A Biblia azt mondja, keresd az ő orcáját. Azért van benne ellentmondás, ugye? És Dávid azt mondja, figyeljétek ezt a belső motivációt, amit már Dávid. Helyetted az én szívem azt mondja, keresd az ő orcáját. Ez egy belső motiváció? Honnan fakadt már az, hogy ő keresse Isten orcáját? A szívéből. Már a szíve tudta, annyira motivált volt, nem külsőleg, belsőleg. És ezért ide kell eljutni. Amikor már a belsődben megvan ez a motiváló erő, ez a motiváció, hogy te magadból azt mondod, hogy keresd, szívem, keresd az Urat, keresd az ő orcáját. És valójában szerintetek meg lehet látni az Úr orcáját? Aki azt mondja, hogy igen, az helyes. Meg lehet. Fizikai szemeiddel nem látod most, majd eljön az, amikor meglátod, az se a fizikai, mert szellemi testben leszel, de ma láthatod az Úr orcáját. Jézus azt mondta, a tanítványok, Filip odament, hát nem nagy dolgot kért tőled, hát figyelj, nekünk elég, ha megmutatod az Atyát. Elég. Nem kérek nagy dolgot. Elég ez nekem, úgy tényleg. Azt mondta neki Jézus, hát rendben van, azért nem tudom, te mit kérdezel. De azt mondja neki, de Filip, annyi ideje vagytok velem. Hát még ilyen butaságot, hát nem veszed észre? Aki látott engem, az látta az Atyát. És Filip ezt nem vette észre. Hát ott volt vele. 3,5 évig. Lehet látni az atyát? Jézuson keresztül lehet látni. Az igén keresztül lehet látni. Láthatod az orcáját. Ha nem testi ember vagy, ha nem lelki ember vagy, ha nem szellemi ember vagy. És ez az igazi stabilitás. És Dávidnak ez nagyon tetszik, hogy ő egy belülről motivált ember volt. Hogy ő számára az Isten orcája, az pedig azt mondja az ige, hogy ezt nem mondom, ne, azt nem fogom megmutatni. De mégiscsak azt mondja, keresd! Keresd ezt az orcát, mert belül ezt láthatom. És ha ezt látom, akkor tudod, mit mond erre az ige? Azt mondja, Isten kihozta Egyiptomból Izraelt. Tudjátok mivel? Az ő orcájával, az ő nagy erejével. Az ő orcája, azt tudod, micsoda, ha látod? A te erőd. A te stabilitásod. Az Isten így vezette ki Egyiptomból Izrael fiait, hogy látták az ő orcáját. Ha te látod Isten orcáját, akkor téged kivezet a nehézségből, a betegségből. Az a kérdés, hogy látod-e. Ez a hitnek a birodalma. Ezt kell nekünk igazán megtanulni. És lehet, hogy többször kell beszélni, hogy a hitünk megelevenedjen, felfrissüljön. Mert ezen a területen tudunk igazán változtatni. A látott dolgok, azt mondják, változnak. De a láthatatlanból áll minden elő. Ha mi a láthatatlanban mi tudunk változást, ha ott meg tudjuk ragadni, akkor a láthatókban már a jót be tudjuk hozni. És Dávid ilyen volt, és ez még egyszer csak, hagyj mondjam, mert nekem nagyon tetszik, és csak szeretném bennetek is belesújkolni, hogy egy belülről, a szívéből már így beszélt. Hogy az orcádat, és így mondja, helyetted mondja. Hogy nem is azt várta meg, hogy majd Isten valakin keresztül, egy üzeneten keresztül, vagy maga Isten szóljál, hanem ő már azt mondta, a szívem ezt mondja állandóan, keresd az ő orcáját, keresd az ő orcáját. Mert ez az, ami kimenekít engem minden ellenség kezéből. Belülről vagy motivált. Ezt érjük el. Ha ezt elértük, akkor vége a Dunakanyarnak. Már pozitív értelemben. Akkor nem fogunk megijedni, akkor végigcsináljuk. De ilyen belső motivált embereknek ellenő. Szívünk már azt kiáltsa, az ő orcáját keresem. Menjünk a harmadik személyhez. Elizeusra. Kettő királyok, hathoz lapozzatok. Kettő királyok 6-8-tól fogom felolvasni, egészen 18-ig. 6-8-tól 18-ig. Így mondtam? Így. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta. Itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte az Isten embere az Izrael királyához mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldött Izrael király arra a helyre, melyről néki az Isten embere szólt, és őt megintette volt, és vigyázott magára, és nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, mondja nékiem, hát miért nem mondjátok meg nékem, kik tart közülünk az Izrael királyával? És akkor mondta egy az ő szolgái közül, nem úgy, nem király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz. És mondja, hát menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelent néki mondván, ímé Dótánban van, akkor lovakat, szekereket, nagy sereget küldött oda egy emberért, akik elmentek éjjel és körülvették a várost. Felkelvén pedig jó reggel az Isten emberének a szolgája, kiment és ímé a seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta néki, az ő szolgája, jaj, édes uram, hát mit cselekedjünk? Felelő néki, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az úr szolga szemét, és látta, s íme a hegyek rakva voltak tüzes lovagokkal, szekerekkel Elizeus körül. És mikor ezek hozzámentek, könyörgött Elizeus az úrnak, mondván, hát verd meg őket, verd meg ezt a népet pedig vaksággal. És megvert őtet vaksággal, Elizeus kívánsága szerint. Ámen. Na, ez a történet nagyon tetszik. Az egyiknek megnyitotta a szemét, másiknak meg becsukta. Azt mondja, ami neked volt, azt cserélünk, helyet cseréltek. Na, a történetet egy kicsit beszéljük át. Mi történt? Az történt, hogy volt egy személy Elizeus, aki az Istennek egy nagyon komoly profétája volt, és ő tudta ezeket a láthatatlanban zajló eseményeket. Volt füle, volt szeme, hallotta a dolgokat. És azt hiszem, hogy ez fontos is, hogy legyenek ilyen szolgálatok az egyházban is. Már most nem ilyen, hogy tanácsokat kihallgatni, hanem hogy fontos, hogy ebbe belássunk. De ami nekem itt nagyon tetszett, hogy ez az Elizeus, ahogy itt mondtam nekem, a stabilitás. Most képzeljétek el ezt a sztorit, amikor reggel Géházi kimegy a házból, a szokásos feladatát el akarja végezni, nem tudom, hogy az pontosan mi volt, nem rosszra kell gondolni, lehet, hogy elment gombát szedni, vagy mit tudom én. Szóval nem tudom, hogy reggel hogy kezdték a napotot, de föl kell, kinéz, amit látott, az nem az, amit tegnap is látott, hát tele van az egész város szekerekkel, meg minden katonákkal, hát mi van itt? És akkor megy vissza, jaj, tudjátok, jaj, ezek a úgy nagy baj van, fut be, és Elizeus még a házba, hogy jaj, nagy baj van, Elizeus, és akkor Elizeus, hát mi a baj? Hát vágy, hogy aludjak még egy kicsit, tudod. És akkor szétnyújtózkodik, várjál már egy kicsit, már toporog, mi lehet a baj? És akkor mondja neki, hát körül vannak véve már hegyek katonákkal, szekerekkel, minden. És Elizeus azon a meghitt nyugodtságával. Ó, uram! Akkora stabilitás volt ebbe az emberben, és azt mondja, csak nyisd már meg a szemét, hogy lássa azt, amit én látok. Szerintetek Elizeus ott úgy megijedt? Nem ijedt meg. Annyira nem ijedt meg, és én ezt akarom ebből igazán kidomborítani, hogy az igazi stabilitást, az igazi dolgot az adja, hogy látjuk-e a láthatatlant. Mert ez az ember nem ijedt meg. Ez az ember csak annyit mondott, hogy Isten nyisd már meg szolgálnak is a szemét, hogy ő is lássa azt, amit látok. Szóval abszolút nem jött zavarba, hogy amit lát. És ez sokszor előfordul velünk. És még egyszer mondom, én nem azt mondom, hogy ezen a szinten vagyok. Senki ne azt mondja, hogy én nem a bölcsekköve nincs a zsebembe. De egy biztos, hogy ebbe az irányba kell haladnunk. Erre kell energiát fordítani. De nagyon fontos, hogy legyünk ilyen stabil emberek, mert mondom, olyan idő lesz, amikor a stabilitásunkat a láb meg fog inogni, a kő is alattunk. És ez a személynek ez adta meg, hogy ő látta azt, hogy mi zajlik valójában a hegyeken túl, és nézzétek meg, szekerek jöttek ki, lovak jöttek ki, ugyanúgy katonák jöttek ki, és utána, amikor Elizeus látott, ugyanezt látta, csak annyi különbséggel, hogy tüzes szekerek, a katonákat felváltották, az angyalok ott voltak, ugyanezeket látta, csak az a helyzet, hogy egy mennyei kivitelbe. És azt mondta, hogy hát ez sokkal jobb, ez sokkal erőteljesebb. Na most mit akar az a szíriai ezzel a páncélozott dolgokkal? Szóval valahol a láthatatlan nagyon fontos, hogy ne veszítsük el szem elől. Rettentő fontosnak tartom, hogy ebben az időben még inkább odaforduljunk, és többek között azért is, mert az a helyzet, hogy a láthatatlannal, ha nem foglalkozunk, akkor valójában a hitünkkel nem foglalkozunk. Ki tudja a jól beégetett igét, a zsidó 11.1-et, azt kívülről mindenkinek kell tudni. Az mire tekint? Mivel van a hit kapcsolatban? A láthatatlannal, bizony. Szóval, hogyha a láthatatlant nem veszük komolyan, akkor azzal azt mondjuk, hogy nem veszük komolyan a hitet. Mert a hitünk, tudjátok, hogy mire néz? Bizony. Hogy mondjuk magunkat hívőnek, hogyha a láthatatlan számunkra nem fontos? Ezt az igét légy szíves nyissátok ki, és én erről szeretnék még nagyon röviden egy kicsit egzegélni, hogy jobban megértsük a hitet, ha megengeditek. A zsidó 11.1-hez lapozzatok. A hit pedig a remélet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amen. Az eredeti görög azt mondja, hogy megpróbálom más szavakkal visszaadni, a hit pedig a remélet dolgoknak a alapja. Vagy mondhatnám azt is, hogy alapillére, vagy egy támasza, vagy egy oszlopa. Vagyis úgy néz ki a hit, hogyha van reménységed, és mint támasz a hit nem megy a reménységed alá, nem támasztod meg a reménységed hittel, az a legjobb esetben is halogatott reménység. De az a reménység, ami alatt ott van egy stabilitás, ott van a hit, ott van egy kő, vagy ott van egy oszlop, ami az oszlop csarnokot tart, egy ilyen oszlopra gondolj, azt a reménységet el fogod nyerni. Mert miért? Azért, mert ezt a reménység alá van egy stabil, megadta a tartást, a pillért adott alá. Nem tudom, érted? A hit az, ami így a reménység alá úgy egy tartást ad, egy pillért ad. Ettől tud a reménységed beteljesedni. Ha ez nincsen, akkor az a reménység nem lesz meg. Ezért van az, hogy nekünk fontos, hogy legyen reménységünk, de a reménységeinket így tudjuk csak behozni, beszólítani a láthatatlanból, hogy a hittel megtámasszuk. Oké? De menjünk tovább. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. A meggyőződés, egy pillanatra szeretném nektek mindazokat a szavakat elmondani, amit jelent is. Csak nem írtam ki, most azért elnézést kérek. Azt jelenti, hogy bizonyítás, cáfolat, vizsgálat, bizonyíték. Ez egy jogi kifejezés. Ez úgy néz ki, hogy a hit a nem látott dolgokról bizonyít. A te hited, ha van, akkor a nem látott dolgokat kezdj el bebizonyítani. Ha kell, cáfol, ha kell, állít. Érted? Például, mit kell ezzel alatt érteni? A látott dolog azt mutatja, hogy te beteg vagy, és ezzel sajnos küszködünk. A nem látott dolog azt mutatja, hogy te Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál. Ez két ellentétes. Kell itt bizonyítani, érvelni? Egy olyan tárgyalást képzeljétek el, mint a bíróságon zajlik, amikor van egy jogász, és van egy ügyvéd, és van egy középen egy ember, aki felett kell most ítélkezni. Az ördög azt mondja, te bűnös vagy, ő a jogász. Az ügyvéd másik oldalon Jézus azt mondja, te ártatlan vagy, és elindul a történet. És ki fog győzni? A hit. És Jézusnak volt hite azt állítani, hogy te igaz vagy. Miért? Mert bebizonyította. Mert tudjuk, hogy magára vette, stb. De ez egy jogi tárgyaláson lezajlik. És ugyanez van itt is, hogy a láthatatlanról való meggyőződés, vagyis a hited, az nem más csinál, mint a láthatatlan dolgokat kezdj el bebizonyítani. Annak kezdesz el te bizonságot szerezni, vagy cáfolni, még egyszer mondom, ha negatív, akkor cáfolod a hiteddel. Ha pozitív, akkor meg elkezded mellé állni, az mellé az igazság mellé. De az a kérdés, hogy tudod-e azt az igazságot, hogy te Krisztus sebeiben meggyógyultál? Mert ha meggyógyultál, akkor neked ez egy bizonyítás. Ezt a hitet oda tudod tenni. És működik. Ez így működik. Bizonyítás, cáfolat, vizsgálat vagy bizonyíték. Ez a bizonyíték. A hit az a te bizonyítékod. Ezzel tudod úgymond bebiztosítani, bebizonyítani, hogy te egy hívő vagy te azt a dolgot eléred. Ez a bizonyítás. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a láthatatlanból kell, hogy kinőjön. Mert ezt a láthatatlant fogod te bizonyítani. Nem tudom, érted? Ezt nem látjuk, és ez nagyon fontos dolog, hogy Isten annyira kegyelmes volt velünk, és ez kegyelem, hogy elvonta az ő orcáját, kiment ebből a világból, hogy bejöjjön a hit, mert a látott dolgok, látjuk, hogy Izrael némeddig működött. Ideig, óráig. De a láthatatlanba vetett hit, az kitart egy életen, egy örök életen keresztül. Ez sokkal több. Ez maga az, amitől mi be fogunk menni az üdvösségbe. Ez az a hit. De ez akkor van, ha a láthatatlant így meg tudjuk ragadni. Ezt a láthatatlant kell. És az a láthatatlan az valakinek lehet, hogy ma a gyógyulással kapcsolatos. Lehet, hogy valakinek a családjával kapcsolatos. Vagy sorolhatnám, mert mindenkinek vannak a látható szinten problémák, de a láthatatlanban van rá megoldás. Ott van az igében. Az igében ott van. Az ige az a láthatatlanról szól. Jézus erről beszélt. Meg tudjuk ezt ragadni. És hogyha ezt megragadjuk, ezt a láthatatlan dolgot, amit az életünkre fontos, azt látod, és tudjátok, azt mondja, van egy a magyar mondás, ami igaz is, meg nem is. Hiszem, ha látom. Hát erre mondja, hát ha látod, akkor minek hinni? Igaz. Ha természetes szemeiddel látod, akkor már ne higgy benne. De az a helyzet, hogyha még nem látod, de viszont nagyon fontos ennek úgy, hogy a természet fölöttibe, a láthatatlanban viszont látnod kell, hogy tudjál hinni. Ott neked ezt látni kell. Látnod kell magadat meggyógyultnak. Látnod kell magadat sikeresnek. Látnod kell magadat az, hogy te már az életedben túlmentél ezen a pusztán. Ezt látni kell. Mert ha ezt látod, akkor ebbe tudsz belekapaszkodni. Olyan vállalkozásról még nem hallottam, ami sikeres, hogy amikor az első percben elindultak, ők azt mondták, hogy majd lesz, ami lesz. De olyat láttam, a sikeresek, akik az első napon azt mondták, hogy mit akarnak elérni, volt nekik víziójuk, volt nekik látásuk, hogy hova akarnak eljutni. Lehet, hogy kicsit módosult, de ott vannak. Ott van egy Microsoft, ott van egy Apple, vagy bárki. Annak az kezdetben már volt egy látása. A jövőből. És ezt meg tudta ragadni. Nekünk ugyanúgy meg kell látni a láthatatlant. Ugyanúgy meg kell látni az életünkben, a gyülekezetünkben, hogy hova akarunk eljukadni. És ezt nem mondhatjuk, hogy majd lesz, ahogy lesz. Mert akkor sehogy se lesz. Hanem nekünk ma az a legfontosabb, és az én kérésem is Istenhez, hogy van egy ének is, adj új látást nékem. Nagyon fontos, hogy ezt a látásunkat Isten megerősítse. A gyülekezetünkkel kapcsolatosan. Hova akarunk mi 5 év múlva eljutni? Meg akarjuk nyerni a Dunakanyart? Azt látjuk, hogy az a terem tele van? Vagy azt látjuk, hogy már nem tudjuk, hogy mi lesz? Bizonytalanok vagyunk a jövővel kapcsolatosan. Ha bizonytalanok vagyunk, a kürdzengés bizonytalan, akkor nehezen jönnek. Egy sziklaszilárd látásra van szükségünk. A magánéletünkben, a gyülekezeti életünkben és egyéb területen. Mert ha azt meglátod, akkor senki nem fog téged abból az útba elmozdítani. Beszélj le Bill Gates-el, bocsánat, hogy most őt így felhozom. Szerinted őt ki lehetett volna úgymond jól józni abból a látásból, hogy mit akar? Hogy minden embernek a házában az asztalán legyen számítógép? Neki ez volt a víziója. Meg lett? Ebből nem tudtad őt kibeszélni. Csak azért mondok gyakorlati példát, bocsánat, a Bibliából is tudod. Ez így működik. A láthatatlant látni kell. Ahhoz, hogy mi be akarunk jutni, és végig akarjuk ezt úgy csinálni, hogy hatásos legyen, hogy legyen értelme, akkor ma itt látjuk, hogy mi lesz jövőre. Ez a nagy dolog. És ezt kell átvenni Istentől. Ezért kell keresni. És így kezdődött az ige. Ti azért keressétek az odafelvalót. Ezt kell megkeresni. Vezetői szinten, egyéni szinten, gyülekezeti szinten. Amen? Elmélyet mondtatok erre? Akkor amen. Na én itt szeretném akkor befejezni. És sok áldást kívánok, és kívánom, hogy Isten mindenkinek adja meg azt a látást, ami őt az életében stabillá teszi, és tovább viszi ezen az úton. És együtt menjünk ezen az úton. Amen.